A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az intervenciós kardiológia gyors fejlődésen megy keresztül. Számos új technológia és eljárás jelenik meg, amelyek alapvetően változtatják meg a szív- és érrendszeri betegségek kezelését. De vajon mit kell tudni ennek az orvosi szakágnak a jelenlegi helyzetéről és fejlődéséről? Milyen innovációk és milyen újdonságok vannak? Ugyanakkor milyen szerepet tölt be ezen a területen a mesterséges intelligencia és mit a digitalizáció? Témánk az intervenciós kardiológia víziói. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a telefonvonalunk másik végén a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina ma esti vendégét, dr. Rúzsa Zoltán intervenciós kardiológus főorvos osztályvezetőt, a Szegedi Tudományegyetem docensét. Dr. Úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Jó estét kívánok, és remélem, hogy hallanak Magyarországról, Szegedről. Én igazi kardiológus vagyok már 25 éve, Szegeden végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, itt lettem kardiológus, majd 12 évet dolgoztam a Semmelweis-Egyetem Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikáján. Ott lettem docens egyébként, majd Szegeden visszajöttem a hemodinamikai labor vezetőjének, és itt habilitáltam le 3 évvel ezelőtt.
Árulja el, megkérdem a hallgatóknak, hogy miért lett orvos, és miért lett épp kardiológus. Indítsuk, folytassuk a mai medicinát ezzel a kérdésünkkel.
Hát elsősorban azért lettem orvos, mert szeretem az embereket, és mindig is szerettem volna segíteni rajtuk. Mindig volt bennem egy nagy empátiás érzés, hogy akiben nagyon sok empátia van, az vagy elmegy papnak, vagy elmegy orvosnak. Én ezt az utat választottam, nekem a jóisten ezt az utat adta. Kardiológus azért lettem, mert mindig érdekelt maga a szív funkciója, és hát ugye ez a motor, ami minket életben tart, ezért ezzel akartam foglalkozni orvosként.
Mai témánk tehát az intervenciós kardiológia víziói. Doktor úr, milyen technológiák jelentik ma az intervenciós kardiológia alapjait?
Az intervenciós kardiológia nagyon fejlődik, ugye a stroke ellátástól az alsó végtagi intervencióig, az intervenció az beavatkozást jelent, tehát az alsó végtagi intervencióig, a koszorúi szűkületek tágításáig, és hát természetesen jelenleg ugye, ami legjobban fejlődik, azok a billentyű beütetések, billentyű visszafolyások ellátása.
Beszéljünk most arról folytatásképpen, hogy melyek a leggyakrabban alkalmazott beavatkozások, és ezek hogyan, miként fejlődtek az évek során?
Amit az végzünk, intervenciós kardiológusok, ez valójában egy minimál invazív sebészet. Ez azzal kezdődik maga beavatkozás, hogy megszúrunk egy ütőeret vagy vénát, azok a viszerek ugye vénát, és ezeken keresztül eljutunk arra a területre, amit el akarunk látni. Itt a szűkületeket általában tágítani szoktuk, a tágulatokat általában ilyen stentgraftokkal, ilyen szedett stentekkel szoktuk lefedni, mint például egy hasi aorta értágulat. A viszereket pedig természetesen ugyanúgy, hogyha véreznek, akkor ezzel zárni, vagy ha be vannak alvazva, trombózis van a betegnek, azokat ki tudjuk tisztítani. Gyakorlatilag minden területen el tudunk látni ereket a szervezetben. Jelenleg a legjobban fejlődik a stroke ellátás, a neurointervenció, és ami nagyon fontos, a strukturális intervenció, ahol gyakorlatilag az aorta billentyűtől kezdve a kéthegyű billentyűig, a háromhegyű billentyűig lassan már mindent el tudunk látni, és katéteres úton be tudunk ültetni billentyűket, vagy ha visszafolyás van, akkor össze tudjuk varni azokat a billentyűket, ahol visszaeresztés van.
Hogyan segítik a modern képalkotó technológiák a pontosabb diagnózist és a kezeléseket?
Nagyon sok technikát alkalmazunk jelenleg, ugye a radiológiával együttműködve, hogy a CCT, ami nagyon sokat fejlődik, a szívemer. Ezek ugye non-invazív technológiák, természetesen az ultrahang, főleg az éren belüli ultrahang és a nyelőcsöves ultrahang. Ezeket a technikákat mi fúziós módszerekkel a katéteres laborban minden nap használjuk. Ezen kívül olyan képalkotások is megjelentek, mint az éren belüli ultrahang, ez az intravaszkulális ultrahang, vagy az éren belüli fénnyel történő képalkotás, ez az OCT, ahol gyakorlatilag mikroszkopikus méretű felbontást tudunk adni az erekre. Mind a két típusú képalkotásnak, tehát a non-invazív nagyerekre specializálott, vagy ezek az invazív kisgyerekre specializálott módszerek javítják a beteg életminőségét, és jobb, hosszanti túlélést adnak a betegnek. A CT például a katéteres laborban jelenleg már úgy elérhető, hogy a szívkatéterezés közben látom a betegnek a CT-jét, meg tudom nézni, hogy eszesek az erek, meg tudom nézni, milyen irányból tudom tágítani az eret a legjobban, és ugyanígy billentyűbeültetéseknél is már a monitoron látjuk a CT-képet, és a legjobb projekcióban tudjuk berakni főleg ezt a tavi billentyűt, az aorta billentyűt.
Szóljunk arról is, hiszen minden fejlődik, hogy milyen új technológiák várhatók az intervenciós kardiológiában.
Jelenleg ugye sok fejlesztés folyik az invazív kardiológiában. A mi katéteres laborunk ez egy Pulse General Electric gép, ami Közép- és Kelet-Európában az első ilyen gép. Ez azért fontos ez a gép, mert mivel impulzusszerűen adja a sugarat, ez egy nagyon kis sugárdózis mellett ugyanolyan képet tud adni, mint a régi gépek. Pont ugye két hetet szerelték be a gépet, és hát látható, hogy majdnem az ötöde a sugárdózis a korábbi gép sugárdózisának. A felbontás az javult, emellett van ugye 3D stent felismerés, ugye a stentet lehet vizualizálni, ugye a CT-képet be lehet rakni a gépbe, ezt a éren belüli ultrahangot már a monitoron látjuk, tehát látjuk a koszorőfestés mellett az éren belüli ultrahangot, és a nyomásmérés is, ha akarjuk. Tehát nagyon, nagyon fejlődik az invazív kardiológia minden területen, mind a strukturális, mind a koszorúér, mind az alsó végtagi beavatkozások területén. Ami fog változni a jövőben, hogy az a robot technológia. A robot, jelenleg is vannak már működő robotok, csak a koszorúérek területén a finom mozgásokat még nem tudják annyira utánozni, ezért limitált a használatok. Főleg a messzesenek tágításakor nem olyan jól működnek, de az infarktus ellátásban például lehet szerepe, például én meg tudom csinálni még Szegedről majd pár év múlva az infarktus, mondjuk Erdélybe, anélkül, hogy a beteget hozzáérnek. Tehát ez nagyon fejlődik, ez gyakorlatilag interneten keresztül már elvégezhető beavatkozás jelenleg is.
Doktor úr, hogyan változtatják meg az okos eszközök és a távoli monitorozás a betegek ellátását és utánkövetését?
Az, hogy megjelentek az okos eszközök, megjelent ugye a távoli monitorozás, ezzel a betegeket úgy is tudom úgy is tudom ellenőrizni, hogy nem találkozok velük. Természetesen a legegyszerűbb a telefonon felhívom őket, de ezen kívül ugye az EKG-t el tudják küldeni, meg tudom nézni, hogy a fáj a mellkasa, hogy miért fáj a mellkasa. Jelenleg is Magyarországon működik ilyen transztelefonikus EKG, amikor a mentő kimegy területre, betegnek fáj a mellkasa, elküldik hozzánk a katéteres laborba az EKG-t, és onnantól gyakorlatilag tudjuk fogadni direktbe a katéteres laborba. Azt mondom, hogy ez egy esti elevációs infarktus, ami életmentő, azonnal hozzák a katéteres laborba, és ugye megsporunk egy órát a betegnek, és hát ugye tudjuk, hogy az idő az szívizom, the time is muscle, azt mondja az angol, ilyenkor minél gyorsabban, minél jobban megcsinálják a beavatkozást, annál nagyobb szívizom területet mentünk meg. Ami még nagyon fejlődik az az AI, a mesterséges intelligencia. Mesterséges intelligenciát használunk már a képalkotásban, napi rutin gyakorlatilag, hogy a lumen méréseket, az érméréseket mesterséges intelligenciával végezzük el. A gép lemérje nekünk az eredet, és nekünk már csak a stentet oda kell berakni, ahol a szűkület van. Ez napi rutin, tehát ez már nem science fiction. Tehát amit most mondtam, gyakorlatilag ennek 99%-a már elérhető a katéteres laborunkba. Egyedül a robot még nem elérhető Szegeden.
Erre a későbbiekben még visszatérünk, de érdekel az is, hogy mi az ön személyes véleménye az okos eszközökről. Beszéljünk akár egy okos karóráról, amely már régóta képes pulzust mérni, egyesek pár vérnyomást is mérnek, vagy EKG-t készítenek. Ezek mennyire pontosak, mi a véleménye, mennyire lehet ezekben megbízni, és főleg az, hogy mi történik akkor, amikor a beteg megpróbálja saját magát diagnosztizálni, ne talán kezelni, és nem szakemberhez fordulni.
Szerintem én maximálisan bízok a okos eszközökben, mind az órákban, mind a telefonokban. Nekem van, téged nem mondok, de természetesen minden nap használom. Én nem szoktam megnézni az EKG-mat, de mondjuk a sport alatt mindig megnézem, hogy a pulzusom mennyire megy föl. Ha elmegyek futni, mindig megnézem, hogy mi az a frekvencia, amit meghaladok-e vagy sem. Ugye ezzel tudom nézni az edzettségi állapotot, ez egy nagyon fontos marker. Emellett ugye a ritmuszavarokat nagyon jól lehet diagnosztizálni egy okos órával. Az okos gyűrűt már cukrot is tudnak mérni, tehát valójában oxigénszaturáció, tehát mondjuk a Covid alatt nagyon jó eszköz lett volna, hogyha meg tudtuk volna nézni okos órával azt, hogy mennyi a vérben az oxigén. Természetesen az leesik, akkor azonnal a kórházba kell menni. Én nagyon, nagyon támogatom az okos eszközöket. A másikban mi segít nekünk, van egy csomó szoftver, ami a méretezésben segít, nem kell felmenni az internetre, szoftvereket tudom használni, és emellett még a guideline-ok, ezek a vezérfonalak is elérhetőek. Lekapcsolom, megnézem, hogy mi kellene a betegnek, éppen a legújabb ajánlás szerint, meg a 2024-es ajánlás szerint mit kell adni a betegnek, és természetesen a telefon megmondja.
Apropó okos gyűrű, amely cukrot is mér, hogy működnek ezek az eszközök? Hogy kell ezt elképzelni, hisz tudtommal a cukor, a vércukorszint megállapításához egy minimális vérvételre is szükség volt, akkor ezek az okos gyűrűk most ezt a technológiát nem használják már? Vagy hogy működik egy ilyen cukormérés? Vagy például akár egy vérnyomásmérésnél is hogy működik ez a technológia?
Ugye a vérnyomásnál is nagyon egyszerű, mert ugye a pulzus hullámot tudjuk nézni azzal, hogy egy ilyen fényt bocsájtunk ki az ujjunkra, és a visszaverődő, ugye ez a fény, hogy visszaverődik egy detektorra, ennek megfelelően tudok egy pulzus hullámot kreálni. Most ebből a pulzus hullámból, ugye a keskenysége, a magassága alapján meg tudom mondani, hogy ennek mennyi a vérnyomása. A vércukormérést, azt őszintén megmondom, azt nem tudom, hogy méri a gép, azt annak még nem néztem utána.
Folytatva a beszélgetésünket, melyek azok a bioreszor beállódó stentek, és milyen előnyöket kínálnak a hagyományos stentekkel szemben?
Ezek a BMS-ek vagy bioreservable stentek, ezek először Japánban jelentek meg, akkor egyszerű tejsavból állították elő őket. Egy ilyen puha zselészerű szkent volt, amivel megszáradt, megkeményedett. Amit először a hátránya volt, hogy nagyon puha volt, tehát a messzes szűkületekben ez összehorpadt. Később ezt továbbfejlesztették, polimerizálták, és kialakultak a jobb fajta lakták, alapú szkentek, de az a baj, nemzetközi vizsgálatokkal szemben megbuktak az acélszentekkel. Pont emiatt a szűkület megtartó képességük miatt. Jelenleg is folynak vizsgálatok, hogy a magnézium az egyik szent, ami működik, ez egy, és hát én amiben bízok, az maga karbonacél. Barát Péter találta föl valójában 25 éve, és ez a karbonacél, ez már nagyon erős ahhoz, hogy megtartsa az ereket. Hova raknám be? Ugye ezt a karbonacélt lehet rakni mindenhol, ez felszívódik teljesen. Tehát, hogy ez az érből is, a csontból is mindenhol felszívódik. Megetik a kis sejtecskék, ezek a makrofágok. Ezeket mindenhol fémet hagyni, mondjuk egy csipőprotézis később felszívódó lehet, miután a csont meggyógyult. Ugyanilyen koszorús érbe nekem az a fontos, hogy azért szívódjon fel a szent, hogy az érnek ez a gyűjtszerű mozgása megmaradjon, ez a pulzus hullám továbbításában fontos. Tehát, hogyha elindul a vér ugye az aortából a koszorús érbe, mint egy giliszta kitágul, és akkor tovább pumpálja a vért az ér végébe. Ha berakok egy fémszentet, ez megszűnik. Tehát ez a hátrány a fémszenteknek, de ugye ez a BVS-e természetesen pont erre való, hogy ezt később, hogyha felszívódik, ma akadályozza. Nem is a BVS lesz szerintem a megoldás, hanem a gyógyszeres ballonok, amikor az ereket belülről ilyen citostatikummal, proliferáció gátló anyaggal vonjuk be, és ezáltal gyakorlatilag megakadályozunk, hogy az intima, ez az ér endotél újra búrjánzon és visszaszűküljön az ér. Tehát inkább ezek a gyógyszeres ballonok most jelenleg, amik nagyon jól prosperálnak.
Milyen szerepet játszanak a minimálisan invazív eljárások a szívsebészetben, és milyen irányban fejlődnek tovább?
Hát, ugye én nem vagyok szívsebész, én invazív kardiológus vagyok, de ugye a billentyű beültetések, mondhatom azt is, hogy szívsebészet, mert szívsebészeket együtt végezzük. Ezek a perkután, tehát katéteres úton megvalósítható éren belül természetesen megvalósítható műtétek, ezek ugyanúgy a szívsebészi fejlődését is elősegítik. Mi a laborban a szívsebészekkel, főleg a mellkas megnyitásból történő billentyű beültetést szoktuk végezni, ugye ezt a tavi billentyűt, az aorta billentyűt beletrakni, a bal kamra és a bal pitval közti mitrális billentyűt is már szívcsúcs felől beletrakni. Ezek már rutinbeavatkozások, nehéz, de rutinbeavatkozások Magyarországon. A többi műtét, ami fejlődik, de mondom, ez nem az én szakterületem, ugyanígy a minimál invazív sebészet, amikor a sternum, tehát a szegcsont felvágása nélkül meg tudják csinálni a billentyű beültetést. Ez ugye azért fontos, mert a beteg mellkasosokkal gyorsabban gyógyul.
Elkanyarodva a szívsebészettől, ön szerint lehetséges lesz-e a teljesen nem invazív szívkezelés a jövőben?
Hát remélem, hogy a nyugdíjam után, de igen. Tehát szerintem ez olyan 15-20 év, ahogy ezeket a nanorobotokat kifejlesztik, amik eltüntetik a szűkületeket, illetve a tágulatokat is esetleg meg tudják majd oldani, el tudják zárni az ereket. A nanorobotok jelenleg is fejlődnek, ezek fejlesztési fázisban vannak. Illetve az nagyon fontos, hogy gyógyszeres kezelés nagyon javul. Tehát a koleszterin szint csökkentő kezeléssel, például egy nyakiér szűkület megszüntethető, egy koszorúér szűkület regrediál, tehát visszafejlődhet. Ugye a beteg felelőssége is a koszorúér betegség, meg a alsó végtag érbetegség. Ha a beteg sportol, ha a beteg mozog, ha a beteg olyan gyógyszereket szed, ami a rizikofaktorát javítja, akkor ezeket a rossz folyamatokat már vissza tudjuk állítani, és akkor nincs szükség koszorú tájításokra.
Több módszert említettünk tehát, de hogyan befolyásolják ezek az új módszerek a gyógyulási időt és a kórházi tartózkodást, hiszen ez is nagyon fontos.
Ugye régebben, még amikor elkezdtem ezt a szakmát 26 évvel ezelőtt, még a szívsebészeten dolgoztam, mint intervenciós kardiológus, de ugye a szívsebészekkel együtt, akkor főleg a koszorúja szűkületekkel lévő betegeknek a 90%-a címűtéten se tár. Ezek a betegek 7-14 nap után mentek haza, tehát egy hosszú ápolási időt töltöttek a kórházba. Jelenleg, ha mit csinálunk egy koszorú tágítást, akkor általában másnap reggel már a beteg haza mehet, sőt, hát az egyszerűbb koszorú tágítások után már 6-8 órában már a beteg haza mehetne, csak sajnos ezt nem tudjuk megtenni a finanszírozás miatt, tehát másnap engedjük az a beteget. De biztonságos már a másnapi elengedés. A szívsebészek, hogyha minimál invazívan operálnak, ugyanúgy már gyakorlatilag 3-4 naposan a betegek hazaengedhetőek. Ugyanígy nálunk a billentyű, a tavi billentyűt, ha berakjuk, az egynapos elbocsátás is lehetséges.
Említettük már a medicina első perceiben a mesterséges intelligenciát, de még beszéljünk erről olyan formában, hogy konkrétan hogyan segíti ez, tehát a mesterséges intelligencia az intervenciós kardiológusok munkáját, és ebben a pillanatban gondoljunk akár a diagnosztikára, és vagy a beavatkozások megtervezésére.
Mesterséges intelligencia alapú tudományunk jelenleg is folyik a Szegedi Tudományi Egyetemen. Jelenleg a koszorúér CT vizsgálatok, a labor vizsgálatok és a nyakiér szűkületek és a beteg túlélése közötti nagy adathalmaz elemzését felhasználva próbálunk olyan szoftvereket kifejleszteni, amik majd később megmondják a betegnek, hogy mi a várható halálozása, megmondják, hogy mit kell javítani ahhoz, hogy túléljenek. Ezek bekerülnek nagy számítógépekbe, mindent analizálnak, és hát ugye egy ember egy átlagos orvosnak az IQ olyan 110-140, tehát ez a kapacitás azért a mesterséges intelligenciával már gyorsan megugorható. Főleg a koszorú tágítások, meg a billentyű beültetések során már egy kész képet kapunk a mesterséges intelligenciától. Például ma csináltam egy beteget, akinek a szív oldalsó ere el volt zárodva, a szív oldalsó falának az ere el volt zárodva. Átmentem a dróttal, megbalonoztam, megnéztem egy ilyen érembelül útranggal, és az érembelül útrang már megmondta, milyen stentet kell, milyen hosszú stentet, milyen nagy stentet kell beültessek. Tehát jelentősen javítja a beavatkozás kimenetelét. Ugyanígy a 3D képalkotást is meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia, és nem csak két dimenzióban látom a koszorús eret, hanem három dimenzióban is, amiért egy csoda, tehát korábban elképzelhetetlen volt, de ezt már mind a mesterséges intelligencia csinálja.
És a rászorulók, a páciensek, a betegek nem idegenkednek attól, hogy most az ők esetükben valamiben a mesterséges intelligencia fog úgymond dönteni? Vagy segíteni a szakembernek?
Hát mi döntünk úgy is, tehát jelenleg még ebben a stádiumban a világon mindig az orvos dönt, viszont nagyon sokat segít. Én napról napra egyre több, nap mint nap egyre többet használom mind a telefon alapú mesterséges intelligencia szoftvereket, nevet nem említek, mind a katéteres laborban a mesterséges intelligencia alapú szoftvereket. Hát nagyon sokat segít. Tehát én azt tudom mondani, hogy napi döntéshozatalban lassan azt tudom mondani, hogy elengedhetetlen. Azt, hogy a betegek túlélését javítja a mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk, de pár év múlva meg fogjuk tudni, mert elindultak ilyen irányú vizsgálatok is.
Hát igen, lássuk be azt, hogy nem akármilyen profi rendszerekről beszélgetünk itt mi most éppen, de térjünk vissza arra, hogy mennyire biztonságosak és mennyire pontosak a mesterséges intelligencia által vezérelt rendszerek a valós idejű döntéshozatalban. Tehát a valós idejű döntéshozatalban.
Ami nagyon fontos, hogy nagyon pontosak, nagyon biztonságosak, viszont kell hozzájuk egy jó képalkotást. Tehát, hogyha a jó a kép, nincs semmiféle eltérés a képen, tehát nincsenek zörejek, már ilyen akármiféle anomáliák, akkor a gép meg tudja mondani, hogy milyen. Viszont, hogyha sajnos a kép nem jó, akkor visszatérünk a kis agyunkhoz, és akkor azt használva, teljesen megmondjuk, milyen szent kell, milyen hosszú kell, ehhez kell a 25 éves rutin.
Következő percekben összevonnék két kérdést. Beszéljünk a digitális ikrekről, és miután a docens úr erről beszélt, arra is megkérjük, hogy azt is mondja el a hallgatóknak, hogy miként segíthetnek ezek, tehát a digitális ikrek a szívbetegségek kezelésében.
Hát a digitális ikrek elsősorban mint szervdonor szerepelhetnek a jövőben. Tehát, hogyha később elromlik a szívem, lesz egy ilyen kardiomiopátiám, tehát egy szívtágulásos betegségem, akkor 65 év alatt új szívet kell kapnom, akkor természetesen a digitális iker ebben már nagy segítséget jutnak, akkor kapok egy új szívet. Ugyanígy a szemlencse, a tarakta cserére van szükség, vesére. Tehát a digitális iker az egy fantasztikus dolog lenne, ez jelenleg még azért nem elérhető a világon. Ami nagyon sokat fejlődik a sertés technológia, sertésekből kivesznek szívet, és ezt genetikailag módosítják. Amit mi használunk minden nap, az egyébként sertést is használunk minden nap, tehát a billentyűk szénvázra van fölvarva egy sertés billentyű, és ez gyakorlatilag ki van a szed a fehérig belőle nagy részben, és mi ezt használjuk már napi rutinban. Tehát ezeket a szenografokat gyakorlatilag a maga billentyű az egy módosított szenograf.
Belátása és tapasztalata szerint hogyan változtatják meg az új technológiák a betegek tapasztalatait az intervenciós kezelésekről?
Szerencsére betegeknek nagyon jó a hozzáállása az invazív kardiológiához. Magyarországon a szívinfarktus akut fázisban történő halálozása nagyon jó, nyugat-európai országoknak megfelelő. Nem térünk el, 24 órás infarktus ügyelet van az ország akármelyik pontján. Tehát gyakorlatilag a betegek folyamatos biztonságban vannak, ha infarktus kapnak. Ezek boldogok a betegek, hogyha egészségesen hazamennek. Az elektív beavatkozásokat is jól tűrik, és hát ugye mivel másnap általában hazamennek, ezért ha véletlenül még később adódik egy visszaszűkülés, vagy akármi, akkor is szívesen jönnek, és tudják jó, hogy az életük azért valamilyen szinten biztonságban van.
Előnyök és hátrányok. Beszéljünk az előnyökről, egészen pontosan arról, hogy milyen előnyöket hozhatnak ezek az innovációk a betegek életminőségének természetesen a javításában.
Hát mi kardiológusok nem is az életminőséget szoktuk nézni, mindig a túlélést nézzük. Tehát mi azt nézzük, hogy egy betegnek egy beavatkozással milyen túlélést biztosítunk. Tehát ez például egy szívinfarktusos betegnél gyakorlatilag a maga halálozás 3-6%-ra csökken, ha koszorú tágításon esik át, nagy statisztikák szerint a közel 60%-os halálozásról. Tehát ez az, ami betegnek tudunk nyújtani, azt, hogy túlélnek, és később tehát tovább élnek. Az életminőség nagyon fontos természetesen, ezt főleg azokban a betegekben szoktuk nézni, akik tervezettek, elektívek, tehát mondjuk egy tervezett koszorúér tágítás, akinek ugye nincs nyugalmi panasza, nincs infarktusa, annak gyakorlatilag a túlélését nem sokkal tudom javítani, viszont ami nagyon fontos, hogy az életminősége megváltozik. Nem kell gyógyszert szedni, nincsenek mellkasi palackai minden nap, és az életminősége sportolhat, és jó az életminősége.
Hogyan lehet növelni, mert gondolom, hogy ez is nagyon szükséges, tehát hogyan lehet növelni a páciensek bizalmát az új technológia által vezérelt kezelések iránt?
Az új technológiákat akár úgy is lehet, akár az embereknek reklámmal, különféle fórumokon, betegfelvilágosítás keretében, tudjuk a új technológiákat elmondani a betegeknek, és ezzel nem rávenni őket, de elmagyarázni, hogy mit kaphatnak egy új beavatkozással. Például ha jön egy beteg, azt mondja, hogy van egy ilyen aorta bilincsi szűkülete, egy aorta sztenózisa, akkor ha van panasza, akkor tudjuk, hogy a 2 éves halálozás nagyon magas. Viszont én el tudom mondani, hogy egy órás beavatkozásankor nem is altatjuk már el, csak helyi érzéstelenítésben végezzük a műtétet, berakunk egy billentyűt, ez a halálozási rizikó ez megszűnik, és az élettartama javul.
Hogyan változik az intervenciós kardiológusok képzése a technológiai újítások bevezetésével?
Az intervenciós kardiológusok folyamatos képzésen esnek át, mind amerikai, mind európai, mind magyar, vagy akár román képzéseken. Nagyon magas szintű intervenciós képzés folyik. Mi is szoktunk járni Bukarestbe, meg Nagyváradra, kongresszusra, egymással, meg Marosvásárhelyre természetesen minden évben, amit a Benedek professzor úr már több mint 20 éve létrehozott. Tehát itt megosztjuk a tapasztalatainkat, és természetesen a fiatalok jönnek velünk, a fiataloknak átadjuk azt a tudást, amit mi felhalmoztunk. Egyébként például Marosvásárhelyen fantasztikus az oktatás, tehát amit a Benedek Imre létrehozott, az egy csoda.
Ezen kívül még másról is kell beszéljünk, mégpedig a tanulásról, ez mennyire fontos ebben a gyorsan fejlődő szakterületen.
A tanulás nagyon fontos, én minden nap tanulok, minden nap tanulok egy kis nyelvet, minden nap olvasok, ez gyakorlatilag folyamatos. Tehát teljesen főleg azt a területet nézem, amit csinálok minden nap, de olyan nap nincsen, hogy én ezzel a szakmával ne foglalkoznék tudományos vagy képzés céljából. Ami az ember egy kicsit öregszik, azért a mesterséges intelligencia egyre többet fog segíteni nekünk, tehát azért még azért szerencsére nekem még nincsen problémám, de az a 50-60 körül már elkezd egy kicsit lassulni az emberi agy, onnantól már a mesterséges intelligencia majd sokat tud majd segíteni napi rutinban, angolban, németben, cikkírásokban, megértésekben. Tehát az egy nagyon jó terület, ami minket kiegészít a kor előre haladtával, és ez egy nagy előnye egyébként a mesterséges intelligenciának.
A jövő orvosai, a jövő kardiológusai, milyen készségeket kell elsajátítaniuk a jövő kardiológusainak, hogy lépést tartsanak a technológiával? Enélkül szerintem nem működne.
Ugye nagyon, nagyon komplex a munkám. Én is, amikor elkezdtem dolgozni, akkor még csak koszorú tágításokat csináltam. Most már azért gyakorlatilag majdnem mind a 4 területet végzem az invazív kardiológiának határterületeket is. Itt ezért minden nap új készségeket kell elsajátítanunk. Tehát, hogy mondjam, például a 0,5 grammos dróttól a mondjuk a 100 kilós billentyűbevitel között egy agynak kell különbséget tenni, és azért ez minden nap új készséget igényel, új tudást igényel. Úgyhogy változnak, ugye a drótok változnak, a szentek, minden, úgy nekünk is folyamatosan készségeinket fejleszteni kell, meg hát új technológiák jönnek minden nap, sokszor már nem tudom én se, hogy, hogy hogy tudom megtanulni az új technológiát, de ebben ugye két dolog segít, az egyik a proctorship, tehát hogyha jön egy nagyon tapasztalt operatőr is nekem a műtőben segít, illetve a másik az, hogyha egy ilyen remote control van, én csinálom a beavatkozást, és az interneten keresztül egy távoli proctor segít a beavatkozásban, megmondja, hogy szerinte oda kéne rakni, vagy oda kéne rakni, és ez egy nagyon jó kapcsolat tud lenni az orvosok között, illetve természetesen a beteg gyógyulását segíti egy nagyon tapasztalt orvos valamilyen technikában.
Mennyire hozzáférhetőek ezek az új technológiák különböző országokban és egészségügyi rendszerekben?
Az új technológiák szerintem egyre jobban terjednek, főleg nyugatról, keleti irányban. Én csak azt látom, hogy pár évvel ezelőtt csak Nyugat-Európában voltak elérhetőek ezek a technológiák, mondjuk egy 20-30 éve. Jelenleg gyakorlatilag itt a közép-európai régióban, vagy kelet-európai régióban olyan nagyon nagy különbséget már nem látok. Tehát én látom az erdélyi orvosokat, vagy mondjuk a bukaresti orvosokat ismerem még jól, nagyon fantasztikus operatőrök. Inkább ami különbség nem is a technológia, hanem a technológia elérhetőség, ami probléma még, mondjuk egy akár ukrán vagy orosz rendszerbe, hogy kevesebb a katéteres labor, és ennek az eloszlása nem olyan egyenletes, mint mondjuk Németországban, ahol minden városban van 4 katéteres labor gyakorlatilag.
Docens úr, milyen gazdasági előnyökkel járhatnak az új technológiák, például a kevesebb komplikáció és a gyorsabb gyógyulás révén?
Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, mert ugye, ha a beteg életminőségét 5 évvel meg tudjuk hosszabbítani, akkor ez már GDP-ben mérhető fejlődést jelent egy országnak. Tehát nagyon fontos az ország fektessen az egészségügybe. Ha tovább él a beteg, tovább lesz aktív, és az aktivitás fokozása révén növeli az egyfőre első bevételt. És ez fontos a nyugdíjasoknál is, mert természetesen a vásárlóerő nem esik ki a nyugdíjasoknál se. Tehát lehet, hogy ők már nem fognak aktívan dolgozni, de aktívan vásárolnak. Tehát tényleg fontos a betegek évről évre egyre többet éljenek, és egyre jobb minőségben éljenek.
Vajon milyen irányba halad az intervenciós kardiológia a következő 10-20 évben?
Hát ami változni fog, ugye a robotok, a nanorobotok és a nagy robotok, tehát a beavatkozás végző robotok használata. Ez ugye nekünk is segít, mert kevesebb sugarat kapunk, tehát valójában nem történik meg az a negatív hatás, hogy a sejtjeink besugárzást kapnak. Az ennek van egy csomó káros hatása. Nekem is kényelmesebb a nem a katéteres laborban, hanem kintről irányítva végezni a beavatkozás, de ez ugye a robottechnológiának még fejlődni kell. Jelenleg az igazi kardiológiában nem olyan fejlettek a robotok, mint mondjuk az elektrofiziológiában, ahol a ferrotaxis az egy nagyon, nagyon fejlett rendszer. Nálunk ugye mágneses téren nem tudjuk ezeket a szenteket olyan jó vezet irányítani, tehát ez az előre-hátra, csavaró, tekerő mozgással lehet az eszközöket vezérelni, de azért fejlődik. Én azt mondom, hogy szerintem a robotika és a mesterséges intelligencia az a kettő, ami számunkra, teljesen új eszközök is, de ez a kettő, ami nagyon sokat foglalkoztat a napi rutinunkon.
Mi a meglátása a következőről, mégpedig arról, hogy lehetséges-e a szívbetegségek teljes körű megelőzése vagy gyógyítása az intervenciós technológiák segítségével?
Hát az intervenciós technológiák segítségével nem, de a gyógyszeres kezeléssel, meg a beteg napi sportolásával, aktivitásával megelőzhető. Ha például van valakinek egy kutyája, az 5 évvel tovább él, mert minden nap sétál a kutyussal. Tehát ezek azok a dolgok, amit hogyha bevezetünk a napi rutinunkba, akkor tovább fogunk élni. Az intervenciós technikák, amit megelőznek, voltak vizsgálatok természetesen erre is, az, hogyha van már egy kifejlődő koszorúja szűkület, és berakom a stentet, akkor megelőzöm azt, hogy az a beteg azon a területen infarktust kapjon. De az már egy kifejlődő betegségnek az ellátása. Tehát nem is az intervenciós, a gyógyszeres intervenciós technikák azok, amik megelőzik azt, hogy a beteg ne fejlődjön ki a betegség.
A mai medicina utolsó kérdése, hogy hogyan változik a kardiológiai beavatkozások szerepe egy hosszabb, egészségesebb élet biztosításában?
Természetesen egyre jobban, mivel elérhetőek ezek a technológiák, ezért egyre jobban javítjuk a betegek életminőségét és élettartamát. Azzal, hogy van szívinfarktus ellátás Magyarországon, azzal, hogy van egy stroke ellátás Magyarországon, azzal gyakorlatilag ugyanígy a alsó végtagi tágításokat is elvégezünk sürgős esetekben, azzal már a halálozást tudjuk csökkenteni. A hosszabb egészséges élet természetesen nagyon sok lábon áll, és mondom, a megelőzés az, ami az Egyesült Államokban már a nagyon jó megelőzés miatt csökkent a szívinfarktus előfordulása. A kezelés az ugyanolyan jó, mint volt, de azzal, hogy a betegek nem esznek annyi zsírt, mozognak, sportolnak, ugye csökkentik a súlyukat, ezzel gyakorlatilag az egészséges életet hosszabbítják.
Doktor úr, szép lassan a medicina a végéhez közeledünk. Tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdéseinkre javasoljuk, hogy ezt a beszélgetést a közeljövőben még mindenképpen folytassuk. Most azonban köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak, köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Rúzsa Zoltán intervenciós kardiológus főorvos osztályvezetőt, a Szegedi Tudományegyetem docensét és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!